Hajrá, magyarok!
Vízilabda.
Idén is Málta, azon belül Valletta ad otthont a legrangosabb nemzetközi kupa négyes döntőjének. Ezúttal azonban az urak mellett már a hölgyek is bizonyíthatnak a Szigetországban. Június 10-e és 13-a között női és férfi vízilabda bajnokok ligája Final Four négyes döntő. Hallgassák élőben a Nemzeti Sport Rádióban.
Műsorajánlót hallottak. Az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok!
A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez történt a Nemzeti Sport Rádióban.
Köszöntöm Önöket, Virányi Zsolt vagyok. Vendégem a stúdióban Gubacsi Zsófia, akit Gubacsi Zsófiként ismertünk meg még tinédzserként, amikor az Orange Bowl nevű amerikai utánpótlás tornán berobbant, és hát utána más nem mondjak, például ugye párosban is, meg egyéniben is van egy VTA torna győzelem, 2001 Roland Garros 32 közé jutottál, és akkor kezdjük is azzal, hiszen nemrég ért véget tulajdonképpen a francia nyílt teniszbajnokság, és ott lehettél a 15 éves lányoddal, aki szintén teniszezik. Szóval köszönjük, hogy bejöttél ide a Nemzeti Sportrádióba, és milyen volt ez a visszatérés Párizsba neked?
Nagyon szépen köszönöm a meghívást, örömmel jöttem. Hát egy nagyon-nagyon jó élmény volt, tényleg 20 év után tértem vissza Párizsba, arra a helyszínre, ahol azt kell, hogy mondjam, hogy életem sikerét értem el a Roland Garroson, 2001-ben bekvalisztam, és a harmadik fordulóban Serena Williams ellen játszhattam. Tehát tényleg ez egy olyan hely számomra, ami egy fantasztikus élmény és emlék örökké. A Grand Slam-ek között nekem a Roland Garros a kedvencem. Tehát mindegyik Grand Slam más metódika, más ugye a pályaborítás. És
de
így
a salakot szeretted te is magyarként a legjobban.
Európaiként azt kell, hogy mondjam, hogy mi ugye salakon nőttünk föl, a játék stílusom az arra volt a legalkalmasabb, azon tudtam a legjobb eredményeimet elérni, így igen, ez volt a kedvenc borításom. És hát visszakanyarodva arra, hogy idén hogy jutottunk ki Párizsba, vagy hogy jutottam ki Párizsba, a kislányom által, aki szintén ugye teniszben érdekelt, és ő kapott az egyik szponzorától egy meghívást, hogy jöjjön, nézze meg a Grand Slam-et, meg egy pár dolgot ott szerettek volna még vele így pontosítani, így ilyen szponzorációs dolgokkal kapcsolatban, és én voltam, aki elkísértem, hát nagyon nagy örömmel, és nagyon, nagyon jó volt ezt így megélni, és így visszamenni Párizsba.
Szigorú teniszanyuka vagy?
Nem.
Lányod teniszező? Én emlékszem, mintha azt mondtad volna korábban, hogy annyira nem is nagyon akartad, hogy ő teniszező legyen.
Igen, jól emlékszel, tehát, hogy én anyuka vagyok, tehát nem mondom magam edzőnek, nem mondom magam teniszanyukának, tehát próbálom segíteni, amiben ő kéri vagy igényli, de ez az ő kis útja, ez az ő kis pályája. Természetesen támogatjuk, amiben csak tudjuk, és amiben kéri, de ez az ő kis pályája most már innentől kezdve.
Még róla beszélünk, illetve általánosságban arról, hogy mondjuk akkor milyen nehézségekkel kell szembenézni egy tini lánynak, hiszen neked is van tapasztalatod innen Magyarországról, de még azért beszéljünk a mostani mezőnyről, mármint a női elődöntőről, ahol végül is a 19 éves Andrejeva, Mirja Andrejeva megnyerte a Roland Garrost, de hát mit mondjak, nagyon fiatal, azért régebben is ebben a korban már nyertek Roland Garrost, hát más nem mondjak, mondjuk Szeles Mónikát, de ez nem meglepő, vagy van benne meglepetés, hogy 19 évesen valaki ezt megnyeri?
Igen, azt kell, hogy mondjam, hogy meglepő olyan szinten, hogy a teniszbe is egy kicsit kitolódtak ezek a dolgok, tehát mostanában azért nem ezek a tini lányok, akik berobbannak az élmezőnybe, van sok nagyon jó ifi játékos, aki ott van, és többek között Magyarországon is vannak nagyon jó, nagyon tehetséges játékosaink, mind utánpótlásba is, mind minden szinten, ugye a legjobbak között is a főtáblán olyan jó volt, hogy öt magyarnak szurkolhattunk, és minden meccsen ott voltunk, ez szerintem egy óriási dolog, és ezt kell tudnunk tartani, ami nem könnyű egy ilyen kis országként ebbe a sportágba, mert azért a nagy országok, a nagy tenisz nemzetek azok, akik egy kicsit, azt kell, hogy mondjam, hogy könnyebb helyzetben vannak, akiknek vannak Grand Slam tornáik, akiknek még nagyobb hátterük van ahhoz, hogy ugye az utánpótlást neveljék, és hát Andrejeva is egy olyan játékos, aki Olaszország egy nagyon távoli szegmenséből jött, és ugye a szülők látott az anyuka egy döntőt, és ő azt mondta, hogy az ő gyerekkel pedig teniszezni fog. Ott két lány is van, akik teniszeznek. És hát ugye a tehetség, a kitartás, meg úgy sok mindennek össze kell jönni, klaffolnia kell ahhoz, hogy egy ilyen sikert megérjen egy gyerek, amiután elkezd teniszezni. És azért meglepő, azt kell, hogy mondjam, mert hogy sűrű a mezőny, tehát a női mezőnyben, míg a férfiaknál azért most is van egy-két olyan játékos, aki nagyon uralja a mezőnyt, a nőknél azért sokkal több egyforma jó játékos van. Szabalenka, azt kell, hogy mondjam, hogy kiemelkedő, de Andrejevának mindig is láttuk, hogy egy iszonyatos, tehetséges, jó játékos, de sok mindennek össze kell állni, meg azt gondolom, hogy mentálisan is meg kell érni erre az egész Grand Slam győzelemig elvezető útra.
Még később akartam megkérdezni, de most azért ide illik, hogy akkor a pénznek milyen szerepe van, hát ezt most már az elmúlt évtizedekben ugye bőven hallottuk, láttuk, akárhonnan nézhetjük, hogy ugye gazdag orosz szülők gyerekei női vonalon, és akkor kikötnek ott az USA-ban.
Igen, mert ugye Amerikában sokkal jobbak az egész viszonyok ahhoz, hogy teniszezzenek, de ők például nem is Amerikában, tehát ők Franciaországban van az egyik bázisuk, ahol ők készültek kisebb korukba, a Moratoglu Akadémián, ott a Francia Riviera környékén. Nagy szerepe van, igen, tehát hogy azt kell, hogy mondjam, hogy nem minden a pénz a teniszbe, de mivel, hogy akkora csapatok vannak, amit te is látsz most már a tévében, hogy ez egy ilyen nem egy személyes dolog, hogy most már egy játékos utazik egy edzővel, vagy esetleg a szüleivel, és akkor ők juttatják el oda, hanem ahogy lépegetnek előre a játékosok, úgy egyre nagyobb csapat kell mögé sajnos, mivel hogy nagyon sűrű az év, tehát nagyon-nagyon sok verseny van, amin részt kell, hogy vegyél, nem elég, ha csak pár versenyre mész el egy évbe, hanem tényleg ott kell legyél minimum 15-20 versenyt kell játszál egy évbe, ahhoz meg ugye fizikálisan nagyon ott kell lenned, mentálisan, és így a csapat egyre csak bővül.
Mit szóltál ahhoz, hogy azért itt például Márta, gyorsan akartam Kostyuk. Mondani, ilyen Kostyuk, tehát az ukrán is ott volt, ő korábban a korábbi világelsőt, Sionteket is legyőzte, aztán Svitolinát, honfitársát legyőzte, Andrejevától simán kikapott az elődöntőben, Szabalenka a világelső pedig ugye 6-3-4-1-ről kapott ki és búcsúzott, méghozzá a szintén orosz, és ahogy te itt korábban mondtad, nekem felhívtad a figyelmemet arra, hogy balkezes, majd elmondod, hogy ennek ugye milyen jelentősége van a teniszben, szóval Schneider ellen is hiába vezetett, kikapott a világ első, és nem jutott be a legjobb négy közé.
Igen, ezért mondom, hogy a női mezőny elég sűrű. Tehát,
Halinskát,
hogy...
bocsánat, a lengyelt nem mondtam, 123-ból top 25-ös teniszező lett.
Kvalifikációból jött, és nyert azt hiszem 9 meccset, a 10-et, vagy lehet, hogy 10-et nyert.
Még a szállással is gondja volt, mert nem gondolta, hogy ilyen sokáig kell maradni Párizsban.
Igen, tehát hogy erre mondom, hogy a női mezőnybe is a játékosok megtanulnak egy szinten teniszezni, és utána, amit én gondolok, hogy nagyon-nagyon egy ilyen lelki dolog, hogy ki mikor hiszi el, hogy ő odavaló, és annyira jó, hogy akár nem csak top 100-as, hanem még ott a legjobbakat is el tudja csípni. És hát Szabalenkánál egy óriás meglepetés volt, igen, hogy Schneidertől kikapott, főleg egy ilyen vezetés után, de ebből is látszik, hogy ez egy mennyire egy mentális játék is. Tehát jó, hogy van egy jó játékod, az elején uralod a meccset, vagy vezetsz nagyon, de be is kell tudni fejezni.
Mi történik ott? Világelső vagyok, megnyerem az első játszmát, vezetek a másodikban is, és aztán utána 6-0-ra kapok ki a döntő játszmában.
Hát ez csak ő tudja megmondani, hogy ott ő benne, ott most mi zajlott, de így a pályán, amiket így játékosként akár én is megéltem, vagy amiket tapasztalunk, hogy nagyon nehéz ezt az utolsó egy-két gémet is bevinni hiába. A másikról lemegy a teher, úgy van vele, hogy neki már ugye nincs mit veszteni, annyira vesztésre áll, felszabadul. Te meg szeretnéd ugye minél relatíve gyorsabban befejezni a mérkőzést, lehet, hogy egy picit visszább veszel a játékodból, és az a pici, icipici visszavét, vagy egy pár olyan hiba, egy ki nem kényszerített hiba, akár meg is tudja fordítani a meccset, mert rád jön eredménybe 4-1, 4-2, 4-3, ott már megint egy picit még görcsösebb az ember, vagy nem úgy engedi el a dolgokat, elkezd a fejébe rossz gondolatok bejönnek, és onnantól kezdve nagyon nehéz ezt kivinni. Főleg itt is látszott, hogy a döntőszedbe 6-0. Tehát nem ennyivel jobb a Schneider, vagy bármi, hanem fejbe, ha kiesel abból a fókuszból, abból az állapotodból, amiben te ott vagy, és jól játszol, akkor nagyon nehéz visszajönni. Van, hogy ugye a meccsen vannak hullámok, és egy kicsit ugye elveszte a játékos pár gémet, de gyorsan kell tudni visszajönni, tehát ezért mondom, hogy ez nagyon-nagyon mentális játék.
Mondjuk erről eszembe jutott a 2012-es londoni olimpia női döntője, ott az egyik Williams 6-0-6-0-ra mosta le Sarapovát, mert tudom, hogy erről kellett beszélnem, meg közvetíteni, de hát nagyon nem volt mit közvetíteni, mert Sarapova mintha nem lett volna a pályán. Az egy másik állapot, amikor igen, az első pillanattól kezdve az ellenfél nem ad esélyt.
Vagy nem tudsz igen bejönni abba a kis zónádba, abba a játékodba, másik vagy annyira jól játszik, vagy te esetleg annyira valami miatt aznap nem tudod ezt így összehozni. Tehát ezért mondom, hogy nagyon nagy szükség van a csapatban a mentális dolgokat is, hogy valaki kezelje. Már Kostyuk, amit mondtál, hogy ő számomra nem annyira meglepetés, mert őnek is az utóbbi időben iszonyat jó formában van, rengeteg mérkőzés nyert, úgy ment oda a Roland Garrosra.
Tornagyőzelemmel.
Tehát egy nagyon jó játékos ő is. Ő neki nem sikerült még igen Grand Slamen oda kerülni a döntőig, de számomra Ő is egy nagyon-nagyon jó játékos. Svitolina is, tehát őnek is, én nekem ő volt a titkos esélyesem, főleg miután Annával azt az óriási meccset játszották.
Bondár
Annával. Igen, az első fordulóban, és a személyesen is végig tudtok drukkolni.
Nagyon egy döntőszett
7-6, fantasztikus meccs volt tényleg, tehát hogy megélni, hogy ilyen közel van egy top játékoshoz, ez arra kell, hogy adjon neki önbizalmat, hogy odavaló is a legjobbak közé, mert a játékképe alapján nagyon jó taktikával játszott. Néha, amikor ki is esett az ő taktikájából, ami működött Svitolina ellen, vissza tudott jönni. Sajnos ez a szuper tiebreakot nem sikerült, de én úgy gondolom, hogy neki is, és a többi magyarnak is jó esélye van, hogyha elhiszik ki szerencse kell hozzá, mint mindenhez az életbe, de én nagyon bízom benne, hogy itt oda tudnak ők is kerülni, miután látszik, hogy egy kvalis döntőt tud játszani.
Hát erről beszéljünk még egy kicsit, hogy mi kellene ahhoz, hogy egy magyar teniszező ilyen messzire jusson egy Roland Garroson, hiszen nekünk azért valószínűleg ez a borítás marad a legjobb borítás.
Kicsi, higgyétek, tehát hogy én mindig azt próbálom mondani mindenkinek, aki így a teniszben van, meg az utánpótlás gyerekeknek is, hogy nagyon picin múlnak ezek a dolgok, tehát hogy az elvégzett munka, ha megvan, ha te, ők például ott vannak a legjobbak között már évek óta, Bondár Anna, Gálfi Dalma, Udvardi Panna, tehát hogy olyan jó játékosok.
Panna a legjobb a világon.
Igen, jelen pillanatban
közül.
Ő a legjobb, őnek is több WTA torna győzelme van, neki a salak, az egyértelmű, hogy ugye ő úgy építi fel a versenyét, hogy azon játszon legtöbbet.
Anna például megvertem volna, bocsi, hogy a szabadba vágok Svitolinát, akkor nyilván ugyanúgy még szerencse kell, milyen ágon vagy, milyen sorsolás, kik esnek ki az ágadról, ez mind kell hozzá.
Mind kell, tehát hogy ezért mondom, hogy nagyon összetett ez a dolog, tehát azt nem tudod mondani, hogyha ő megverte volna, akkor ő odáig jut utána el, mert minden ellenfél más, hogy a te játékstílusodnak ő mennyire fekszik, vagy az épp az adott nap te mit tudsz magadból kihozni, ugye a Grand Slamen két naponta játsszák a meccseket az egyéb tornákon napról napra, tehát nyersz egy meccset
esős
következő.
Még nem is beszéltünk, ha miatt félbeszakad a meccset.
Igen,
mondjuk
igen.
Pont majdnem megnyerted, de majd holnap folytatod.
Majd holnap folytatod, és lehet, hogy aznap van még egy meccset, ha ugye úgy hozza ki az időzítés. Tehát nagyon, nagyon sok összetevős a dolog, és hogy ki ugye emberileg, fizikálisan épp egy betegség, vagy épp bármi közbeszól, hogy tudja magából kihozni, de én tényleg azt látom, hogy nagyon picin múlik ez a különbség, hogy ki tud oda eljutni a top mezőnybe, és akkor már az is óriási dolog, ugye itt százon belül lenni, vagy az IFIK-nek oda kerülni egy Grand Slamre, ez most a nagy cél szerintem nálunk az utánpótlásban, hogy minél több IFI gyereket ismét eljuttassunk arra a szintre, hogy oda kerüljenek, hogy ezeken a Grand Slameken megtapasztalják azt az érzést, azt a milliót, hogy miért érdemes utána ugye egy szintén újra kezdeni, mert ugye amikor kinő az IFI mezőnyből, akkor kezdheti a felnőtt karriert, ott nulláról indulsz, és újra fel kell magad építeni, de ez egy óriási motiváció, amikor nem csak a tévéből, hanem ott megtapasztalják már előtte, hogy na miért is érdemes dolgozni.
Még ami felmerült bennem, az mindenképpen egy külön világ lehet, hogy ott a Roland Garroson Párizsban, ezeken a nagy Grand Slam versenyeken, most, hogy 20 év után ugye visszatértél, méghozzá a lányoddal, a sztárokkal mennyire lehet találkozni, mert a televízióból az is átjön, hogy azért ott a, hát nem is minden sarkon, de ott a sok stadion között, ugye televíziótársaságoknál szakkommentátorok, szóval azért be lehet botlani, meg akár Joe McEnroe-ba is.
Igen, teljes mértékben, tehát, hogy annyira ott mozognak az emberek között, a nézők között, meg ugye amik a meccsekre mennek, persze akkor ugye nem zavarja az ember, meg felvezetik őket, vagy utána, amikor jönnek le a pályára, vagy akár amikor edzésre mennek a pályákra, tehát hogy teljesen testközelbe találkozhatsz így játékosokkal, akár nézőként is, meg a régi sztárokkal, akik ugye a tévétársaságoknak dolgoznak, vagy épp ott lejönnek egy-egy saját nemzetbéli játékosukat megnézni és drukkolni nekik, tehát ez is egy fantasztikus érzés. A játékosok köré keveredni pedig igazából azoknak, akiknek van olyan akkreditációjuk, hogy oda be tud menni, de ez teljesen érthető, tehát nekik is kell azért az a rész, hogy egy kicsit tudjanak önmaguk lenni, és ne a külső nézők zavarják őket, de sokan kijönnek, és tényleg megnézi esetleg a páros partnerét, hogy játszik, tehát pályaszélén is találkozhatsz nagyon jó játékosokkal.
Valakivel nem futottatok össze véletlenül, ott a 15 éves lányoddal, vagy nem tudom, neki például ki a mostaniak közül a nagy kedvenc,
hát
favorit?
Neki ugye a Szabalenka, Osaka ott ült pont mellettünk, tehát ez egy óriási élmény volt.
A japán Naomi Osaka.
Igen, és az óriási élmény volt. Akkor a Koboli, aki a férfiaknál döntőt játszott, szintúgy úgy vele is összetalálkoztunk. Tehát nagyon nagy élmény tényleg ilyen testközelből ott lenni.
Itt a Nemzeti Sportrádióban Gubacsi Zsófiával beszélgetek, egykori teniszezővel, aki nemrég ott volt a Roland Garroson is, na de szintén egy viszonylag friss hír, hogy Serena Williams 44 évesen a legendás amerikai játékos 23-szoros Grand Slam torna győztesként párosban visszatért. És még hát győzelemmel is, egy 19 éves partnerrel, de hát milyen üzenete van ennek számodra?
Hát igen, ő nem az első olyan játékos, aki szülés után 40 fölött visszatér. Most ez így a női teniszben ezt így próbálja a WTA támogatni, hogy minél tovább kitolódjon a karrierjük a játékosoknak, és ilyenkor védett ranglistával vissza tudnak térni. És ő is az egyik ilyen játékos közülük, de Wozniackiról is ugye lehetett hallani, hogy ott az első gyerekszülése után visszatért, akkor kicsit régebben még az én időmből, de igazából ő is jóval fiatalabb, a Kim Clijsters is ugye volt, és hogy gyerekszülés után visszatért, akkor a legjobb példa a Bencsics, tehát sok-sok ilyen játékos van, akiket próbálják most ebbe az irányba elvinni, hogy ne olyan rövid legyen a játékosoknak a karrierje. Ezért jóval megnehezítik a fiatalok bejövetelét ebbe a rendszerbe, mert hogy ugye őket így eléggé védik ranglista szinten, meg ilyen dolgokkal, de ez azt jelenti, hogy akit nem szabad kifelejteni, Svitolina, ő is gyerek után visszatért, és jobb eredményeket ér el most, mint ugye előtte elért. Akkor is tudtuk, hogy egy nagyon-nagyon jó játékos, iszonyat fit és jól játszik, de most egyszerűen olyan energiákat mozgat még jobban meg magából, amit előtte nem tudott fiatal tehát fiatalon most is még nagyon fiatal, de azt gondolom, hogy a Williamsnél egy kicsit más, őnála azért rengeteg olyan szponzori dolog is ebbe közre játszik, hogy...
Ez jutott eszembe, hogy mennyire üzlet ez?
Szerintem főképp az, de ő azért szereti a teniszt annyira, hogy én azt gondolom, hogy ezzel vissza is ad a tenisznek, hogy újra láthatják őt a pályán játszani, és sok mindent tud is adni a tenisznek.
Te mit tudsz adni, illetve milyen céllal hoztad létre még 2008-ban ezt a bizonyos Gubacsi Zsófia teniszklubot, ugye teniszklub SE egész pontosan sportegyesület, 2007-ben vonultál vissza.
Igazából azzal a szándékkal, hogy nagyon szerettem a teniszt, tehát hogy mindig is gyerekkorom óta ez volt, amit én nem azt mondom, hogy hobbiként, hanem hogy úgy elkezdtem csinálni, és persze egy idő után nekem ez a hivatásom, tehát nem is azt kell, hogy mondjam, hogy a munkám vagy a szakmám, hanem nekem ez egy ilyen hivatás, hogy nagyon-nagyon szeretem, és amit adott nekem a tenisz, azt én szeretném minél több gyereknek, amatőrnek, amit ők ebből magukkal tudnak vinni, mindenki a saját szintjén visszaadni, és a legjobbat közvetíteni a teniszről, mert tényleg annyira jó dolgok vannak benne, tehát maga az egyik dolog ugye az egyesületem, amit csinálok, a teniszklubom, és a Budapesti Honvédnál is a teniszszakosztálynak én vagyok a vezetője.
Ez 2023 óta nagyjából?
Igen, és nagyon-nagyon szép eredményeket érünk el ott is az utánpótlás gyerekekkel. A legjobb klubok között vagyunk Magyarországon, így akik utánpótlás gyerekek vannak nálunk, szuperligás csapatunk van, tehát a legjobb hat csapatba tavaly érmet szereztünk velük, és mind olyan játékossal, akik, tehát nem ilyen vásárolt játékosok, vagy csak arra a klubmeccsre jönnek, hanem akik nálunk inkább az ifi utánpótlás játékosok, ők játszanak, vagy vannak olyan játékosaink, akik egyetemről jönnek haza, ugye nyáron itthon vannak és játszanak. Én azt gondolom, hogy mindenkinek ezt a teniszből, amit magáévá tud tenni, és ami neki örömet ad, én ezt szeretném visszaadni, meg hogy milyen jó dolog sportolni, és ez egy tök jó sport.
Gondolom, hogy ugyanolyan népszerű ez a sportág, de legyen ez egy kérdés, hogy a népszerűség listán hol tart? Mennyire nehéz vadászni teniszező gyerekeket?
Azt kell, hogy mondjam, hogy nem könnyű, de nem lehetetlen. Tehát akiket meg el tudjuk ültetni bennük a bogarat már kisgyerekkorba, én azt gondolom, hogy minél előbb ugye megmutassuk nekik ezt a sportot, de a célom ezzel nem csak az, hogy a tenisz népszerűsíteni, hanem maga az egész sportot. Tehát, hogy kezdjenek el, sportoljanak. Nehéz a mai gyerekeket ugye ebből a gyors, virtuális virágból azért kimozdítani, de ha minél előbb elültetjük ezeket a bogarakat bennük, és megszeretik, akkor azt kell, hogy mondjam, hogy van gyerek, vagy aki van, őket kell nagyon megbecsülni, és nagyon, nagyon támogatni mindenbe. Az, hogy utána esetleg nem lesz élsportoló belőle, nem mindenkinek ugyanaz az útja. Nekem nagyon nagy öröm az is, amikor egy gyerek jár hozzánk évekig teniszezni, utána a tanulás irányába megy el, elvégez egy egyetemet, lesz egy jó munkája, aztán visszakanyarodik olyan szinten, hogy a csapat tagja, tehát játszik csapatbajnokságokat, vagy lejár utána hobbi szinten teniszezni, tehát ők is a teniszben maradnak, és ott marad bennük az a tenisz szeretet. Szerintem ez is nagyon-nagyon fontos, és kell, hogy egy ilyen bázis is legyen. Gyerekekből pedig az folyamatos kihívás, ugye mindig az adott generációnak egy kicsit megújulva az ő nyelvükön megtalálni hozzájuk az utat, hogy miért a teniszt válasszák, hiszen annyira felgyorsult a virág, hogy azért a tenisz azért egy lassabb sport, tehát hogy ott azért sok-sok évet kell abban neked belefektetni, miután lesz siker. Ez ugye a szülők is sokszor nehezen értik, hogy ez nem olyan, hogy elkezdek teniszezni, és akkor egy éven belül én akkor most itt magyar bajnok leszek, vagy bármi. Tehát évek munkája, mire ugye eljutsz oda, hogy te szépen tudsz lépegetni előre, ezért kell nagyon jól meghatározni a mindig az adott célokat az adott gyereknek, vagy az adott családnak, hogy mindig legyen egy következő lépés, és ne csak a nagy, messzi, távoli célt lássák, hanem kisebb részcélok is legyenek, és akkor így lehet ezt szerintem hosszan kitolni, hogy ott maradjanak a tenisz mellett.
A telefon szerintem nyugodtan közben leteheted, de a következő kérdés arra vonatkozik, hogy edzősködéssel kacérkodtál-e? Szerintem arra most nincs időd, inkább te vezető vagy, nem?
Igen, elvégeztem, több edzői papírom is van, amivel azt kell, hogy mondjam, hogy papírom van róla, de itt is szerintem a tapasztalat az, ami a legnagyobb fegyver, vagy legnagyobb dolog az embernek, hogy ugye mennyi évet, mennyi időt töltesz el ott a pályán a gyerekek mellett, ahogy tanítod őket, a kicsiktől elkezdve teljesen mást igényel mondjuk egy olyan játékos, aki már ifiként teniszezik, vagy felnőttekkel foglalkozni, tehát ebbe is nagyon sok ága van a tenisznek, amit én nem szeretek így egybe azt mondani, na én mindenkiért mindenhez, hanem szerintem az adott valamire ráfókuszálsz, és abba kell jónak lenni. Én nem mondom magam edzőnek, tehát nem is vagyok az. Ha kell, akkor ott a klubba beugrok, természetesen meg tudok tartani egy-egy órát, de az egy külön szakma. Nekem most annyi időmet, meg inkább a fókuszt az viszi el, hogy ugye így vezetőként minél többet tudjak adni a teniszezőknek.
És akkor az elején ugye a beszélgetésnél szóba került a lányod például, ő most 15 évesen milyen jövőképpen rendelkezik, de mondom, általánosíthatunk is, nem kell leragadni nála, hogy egy magyar tehetség, nyilván eredmény is kell, de lehet, hogy nem 15 évesen, meg hát vannak későn érő típusú játékosok is.
Ez nagyon fontos megérteni, hogy nem minden gyereknek az érettsége sem fizikálisan, sem mentálisan ugyanaz. Tehát, hogy itt korokból nem lehet beszélni, hogy most például az Andréva 19 évesen ott lesz, és hogy melyik magyar tehetség lesz 19 évesen ott.
Vagy hogy Andréva hol lesz 28 évesen.
Így van, tehát hogy lehet, hogy viszont nagyon gyorsan kiég, nem bírja ezt tartani, azért ez egy elég kemény világ ott lenni, megfelelni minden szinten, eredmény szinten hozni ezt az eredményt, és minden magasabbra rakod magadnak a lécet, annál azt ott kell tudni tartani, tehát ha már egy kicsit lentebb jön, akkor ugye...
Hát egy vereség a 32 vagy a 16 között, és már nem rólad beszélnek, hanem arról, aki nyert.
Így van, meg a teniszben mindig elindulnak ugye 128-an egy főtáblán plusz a kvalifikáció, és a hétvégén csak egy az, aki örül. Tehát azokat is részsikereket meg kell tudni élni. Én azt gondolom, hogy inkább általánosítok, hogy sok olyan gyerek van, aki nagyon szépen megtanul teniszezni, fejlődik. Itt nagyon sokat számít, hogy ugye mennyire türelmesek mind az edző, mind a szülő, hogy kivárja, hogy az ő adott érési folyamata hol tart, és mögé kell tudni rakni azokat a dolgokat, mindaz, hogy utazással, mindaz, hogy a lehető legjobb edzőkkel tudjon felkészülni, és itt is a lehető legjobb edzőket, az nem azt kell mondani, hogy ő a legjobb edző, hanem hogy kinek mi. Tehát, hogy emberileg is, hogy jön ki a játékos az edzővel, vagy akivel együtt dolgozik, ne jöjjön közbe sérülés. Tehát nagyon-nagyon összetett sport ez az egész, és én mindig azt mondom a gyerekeknek, hogy minden mérkőzés egy újabb kis mérkőzés, megnyered, nagyon kell örülni, és ezeket az örömöket kell magaddal vinni, akkor tudsz tovább lépni. És itt nincs idő azzal foglalkozni nagyon, hogy a vereségeken sokat buslakodni, mert jövő héten jön a következő verseny, és újra a legjobb adat kell tudni adni, tehát ezekon nagyon gyorsan túl kell tegyed magad, különben beragadsz, és minél jobban beragasztod magad, annál jobban megy el az önbizalmad, nem tudod a legjobbat kihozni magadból. Tehát én azt szeretném nekik, hogy ugye mindenki a saját szintjén hozza ki magából, és itt nem mindenkinek az a szint, hogy profi teniszező lesz, hanem akár egy magyar bajnoki cím, vagy akár, hogy egy csapat tagja, már az is az ő szintjén, de ezeknek fel kell ismerni, és nem olyan célokat előállítani a gyerek elé, amit ő nem tud megvalósítani. Én azt nem szeretem, mert akkor mindig csalódott lesz, tehát lehet nagyon magasra rakni a lécet, és igen, kell nagyot álmodni, tehát egy nagy vízióba kell egy nagyot álmodni, de erre mondtam, hogy a rész dolgokat ki kell tudni jelölni, és ebbe ugye nagy szerepe van a edzőknek, a mentoroknak, a csapatban, a szülőknek, hogy ezek jól belegyenek az ő adott kis lelki szintjéhez, meg érettségéhez mérten lőve.
Azt is felírtam még magamnak, hogy azért, ha figyeljük itt a cseh, a szlovák, a román, vagy éppen a volt jugoszláv utódállamokat, illetve országokat, akkor ők a kultúrájuk miatt, a tenisztörténelem miatt miért tartanak, mintha előbbre tartanának. Tehát abban biztos, hogy azért tudnak ilyen top 20-as játékosokat. Persze főleg női vonalon, de ha kell férfi vonalon is, lássuk Djokovicot.
Így van, de a cseheknél is férfi vonalon most is az új fiatal srác, a Menšík, aki ott van. Ők nagyon tenisz nemzetek, a nagyobbak, a szlovákok, igazából a csehek a legnagyobbak, azt kell, hogy mondjam, a szlovákok, a szerbek, ugye Djokovic által lett egy ilyen nagy löket benne, és magyar szinten azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon szerencsések vagyunk, tehát nekünk is oké, hogy nincs világ első játékosunk, de a top 100-ba van 5 játékosunk, akik azért a legjobbakkal is ott nagyon-nagyon közel állnak hozzájuk, és nagyon pici választja el, hogy valamelyikőjük mikor tud berobbanni. Én azt gondolom, hogy rendszer. Én nálam ez a kulcs, hogy az, ami nálunk egy kicsit hiányzik, hogy nincs egy adott olyan rendszer fölépítve, amivel a gyerekeket végig tudjuk kísérni, vagy az adott gyerekekből, mert itt nem egy gyerekbe kell gondolkozni. Tehát az szerintem nagyon nagy hiba, amikor a rendszer kiemel egy jó gyereket, és akkor azt az egyre rárak minden nyomást, meg mindent is.
Talán még 2-3-ra is hiba, igen, rátenni, mert mi van, ha megunja,
és nem tudhatod, hogy melyik gyerek mikor érik be, és mikor jön el nála. Az a legjobb, amikor tudsz ilyen 5-6-8 gyereket is akár. Ugye ez azt mondják, hogy pénzkérdése. Pénz is, de nem csak az. Tehát igazából ez azt gondolom, hogy szervezettség, meg rendszer szinten hogyan tudod őket támogatni, és megpróbálni eljuttatni, és nem biztos, hogy a legjobb fog eljutni az élre, amit te vársz ifiként. Annyira sok minden történik velük, sok változáson mennek át. Én ezt gondolom, hogy nekik ez az előnyük most, amik benne vannak, ugyanígy a románoknál is, hogy nagyon sok játékos segítenek, sok verseny van náluk, ami az is nagy előny, nem kell utazni annyit, hanem otthon lemozoghatnak jó néhány versenyt. Ezekbe a dolgokba azt gondolom, hogyha tudunk előrelépni, akkor nálunk is vannak tehetséges gyerekek. Szerintem mi egy elég jó alap vagyunk ahhoz, hogy oda jussanak a játékosaink.
Köszönöm szépen, ez nagyon jó végszónak. Gubacsi Zsófia volt itt az elmúlt fél órában a vendégünk a Nemzeti Sportrádióban, korábbi kiváló teniszező, aki most ott volt a Roland Garroson is Párizsban, 15 éves lányával, aki szintén teniszezik, de a lényeg, hogy például 2001-ben ugye a selejtezőből indulva egészen a legjobb 32 közé jutott. Köszönöm szépen, Zsófia, hogy itt voltál. Virányi Zsolt búcsúzik.
Nagyon szépen köszönöm én.